kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A közel-keleti biztonsági helyzet, különösen a gázai helyzet jelentős kihatással van Európa biztonságára. Ezért Magyarország részvétele a béketanácsban nem csak elveken alapul, hanem saját jól felfogott biztonsági érdekein is. Jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Washingtonban az amerikai elnök által kezdeményezett béketanács első ülésén. A magyar kormányfő beszédében nagyra becsülését fejezte ki a magyar nép nevében Donald Trump amerikai elnöknek fáradhatatlan békeerőfeszítéseiért világszerte. Hangsúlyozta, Magyarország az egyetlen olyan ország, amely a legmagasabb szinten képviselteti magát Európai Uniós tagállamként a béketanácsban. Magyarország elvárja az Európai Uniós szabályok betartását az Európai Bizottságtól, és azt, hogy a brüsszeli testület ne Ukrajna bizottságaként viselkedjen, írt a Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. A tárcavezető a következőképpen kommentálta azt, hogy Brüsszel olajkoordinációs ülést hívott össze. Remek, de mondjuk cselekedhetnének is, például az EU szabályoknak megfelelően. Elvárjuk az Európai Bizottságtól, Európai Bizottságként és ne Ukrajna bizottságként viselkedjenek. Szólítsák fel az ukránokat, hogy tartsák be az EU-Ukrajna társulási megállapodást, amely előírja, hogy Ukrajna nem veszélyeztetheti egyetlen EU tagország energiabiztonságát sem, hangsúlyozta. Vegyék komolyan az orosz kőolaj importjára vonatkozó EU szabályokat, s jelezzék a horvátoknak, hogy a barátság vezeték kiesésének idejére nem tagadhatják meg az orosz olaj tengeri szállítását Magyarországtól és Szlovákiától, tette hozzá. Elfogadhatatlan és tűrhetetlen, hogy Ukrajna nem indítja újra a barátság kőolaj vezetéket, hangsúlyozta Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Kiemelte, február 6-a óta nem lenne akadálya az újraindításnak. Az ukrán fél erre mindig egy-két napot kért, de a lépés mindeddig nem történt meg. Teljesen nyilvánvaló, hogy az ukrán politikai vezetés tudatos és szándékos döntést hozott arról, hogy kárt okoz Magyarországnak és Szlovákiának, fogalmazott a miniszter. Átlépte a 25 ezret a pénzintézetek által már folyósított fix 3%-os kamatozású kölcsönök száma, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely ismertette, minden második hiteligénylés mögött fiatal házasok állnak. Ez azt jelenti, hogy a program 5 hónap alatt 37 ezer fiatalnak segítette az első otthon megszerzését, mutatott rá. A rendszerváltás óta nem volt hasonló népszerű hitelprogram, ezért ennek a programnak a sikere és fenntartása továbbra is fontos és indokolt, tette hozzá. Ingyenes tüzelőanyagot kap 2715 település, írta a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium önkormányzati államtitkára a közösségi oldalán. Dukai Miklós azt írta, újra itt a havazás és a hideg, és továbbra is zajlik az ingyenes tüzelőanyag eljuttatása a rászorulók részére az önkormányzatokon keresztül. A kormány felhívására országszerte 2715 település jelezte igényét összesen 180.517 köbméter tüzelőanyagra. Az érintett települések ellátása az állami erdőgazdaságok bevonásával biztosított. A tűzifa kiosztását az önkormányzatok végzik, számolt be róla. Végül az időjárásról. Jobbára borult idő várható. Este szakadozhat északnyugaton, északon a felhőzet. Szinte országszerte várható csapadék. A halmazállapot váltás határa egyre inkább délkelet felé tolódik. Így egyre nagyobb területen havazhat, de a viharsarokban még este is eső eshet. Késő délután este a Tisza mentén, Tiszántúlon átmenetileg ónos eső is előfordulhat. Eközben délutántól északnyugat-észak felül szűnni kezd a csapadék. Az északi-északkeleti szél nagy területen erős, főként a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten viharos lesz. Így hófúvásra, nyugaton magas hófúvásra is számítani kell. A hőmérséklet napközben -2 és +7 fok között alakul. Északnyugaton és északkeleten lesz hidegebb. Híreket hallottak.
Reklám. A tökéletesség kacsintása címmel Hámori Máté karmesterrel olvashatunk címlapinterjút a Képmás magazin január-februári összevont számában. A labban szó van a kokas módszerről, és arról is, mit jelent a zene egy látássérült művész életében. Megismerhetünk egy hargitai falusi hoki csapatot, és egy új magyar rákkutatási felfedezést. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n. Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, irodalmi összeállítást hallanak Mezei Katalin, Kossuth Díjas költő prózaíró verseiből, melyeket Babócsai Réka, Dér Gabriella és Jakó Beáta előadásában hallanak. A műsort Samosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Birincsik Márton.
Mezei Katalin. Recept. Üljünk halálunk percéig a képernyő előtt, és nézzük a legújabb divatot. Ha szerencsénk van, nem a mi ajtónkon tör be a vihar, és nem a házunk sarkán fordul be az intelligens rakéta. Valamelyik szomszédunk ajtaján kopog. Halálunk percéig még van időnk, hogy figyeljük. Mezei Katalin, az élet nem több. Elhisszük, hogy nem több az élet, mint hogy rádión hallgatunk véres híreket. Dörzsöljük a kezünket, hogy szerencsére nem itt van a baj, hanem egy másik messzi gyarmaton. Döcögünk a lyukas aszfaltú utakon, s azon tűnődünk, vajon mit jelent, ha a drága új autók ablakából ijesztő arcok merednek vissza ránk.
Thank you.
Mezei Katalin az Istennek készült bejáraton át. Az Istennek készült bejáraton át belép lelkünkbe a média. Alig várjuk, hogy megszólaljon és mondjon, amit akar. Csak csönd ne legyen, mert az idegesítő. Az Istennek készült bejáraton át belép lelkünkbe a média, ha tartunk a szobánkban készüléket, amely fogni tudja az adását. És akkor ahelyett, hogy kihallanánk a csöndből, és szívünkbe fogadnánk, egyetlen gomnyomással elzárjuk a csöndet, és az Istennek készült bejáraton át lelkünkbe bebocsátjuk, szóljon inkább a műsor. Csak ne legyünk a csönddel egyedül. Ne legyünk Istennel egyedül.
Mezei Katalin, imádság fonala. Imádság fonala tartja ég és föld között a várost. Ahogy ásványvízben buzog felszín felé a buborék, száz vékonyka ima remeg a hidak karjai között, a folyó fénytükre felett. Ég és föld között a város könnyedén, magasan lebeg, alatta fény felhőpárna. Vékonyka fonalak rajza, mint fordított esőszála. Millió kis öregasszony, magukra hagyott gyerekek fölfelé törő imája patakzik a fejek felett, fölfelé folyik, igyekszik, fölér mélységes magasba, vissza nem fordítja senki, medrét el nem torlaszolja. A várost is felemeli, fénylő magasságba tartja.
Mezei Katalin, uram, ha nem vezetnél. Uram, ha nem vezetnél mindig tüskés utakra, alig ha ismernék rá sorsomban kéznyomodra. Uram, ha nem vezetnél, akkor senkim se volna, aki vergődő, lázas lelkemnek válaszolna. Nem tudom, hogy találsz rám tereiden hatalmas. Időd, erőd miként van, hogy meghalljál, meghallgass. Nem tudom, hogy szólal meg egyszer csak az a válasz, amit tudom, te adtál, ami mögött te állasz. De már elég, hogy hallom. Már elég az, hogy mondod. Nem kérdezem, ki vagy te, nem ostromlom a titkot, a melkasomban lüktetsz, világod ölén élek. Szerte foszlott a gőgöm. Már nem bánt, hogy nem értlek. A fölszín vékony mázát karcolja csak tudásom. Te mélyebben lakol, de teremtésedet látom. És már beírem ezzel. A nem tudás tudása egyszer csak rátalált a hit alázatára. hajlékony, jó lovas, nyerítő rímek hátán, gondtalan ritmusokat kopogtatna vágtám, vagy röpködnék a szélben, alattam rózsahinta. Uram, ha nem vezetnél mindig tüskés utakra. Mezei Katalin, Zsoltár. Uram, én nem csodálom, hogy a földön nincs semmi rend, hogy a teremtés dolgai össze-vissza, s köztük elvesznek fontos ügyeid. Mindenható vagy, de a maga módján mindenki tesz-vesz. Vegyük példának e ház népeit. Legalább részben magam hoztam össze. S tekints bármerre itt, a legfurcsábban keverednek el össze nem tartozó dolgaim. Mert hogy kerül zokni a kéziratba? A ruhaszárítón miért van újságpapír? És gyerekrajz, hogy jut a lábasokba? A kulcs miért a félcipők közül bújik elő? Az evőeszközök közt fácántól miért lapul? Hogy jut a fakanál a kispárna alá? Miért van a mosógépben műanyagcsibe és a vázában trombitás huszár? Uram, én ezt másképp terveztem el. S hiába, mert külön a papírok, külön a gyerekek, külön az evőeszközök, külön a kabátok, cipők, külön a tiszták és külön a szennyesek, maradni nem akarnak. Minden mindenre vágyik, s egymás dúlják fel a rejtekek. A dolgok a kezekbe kéretőznek, s indulnak egymással keveredni. Csak én állok egy helyt kétségbe esve? Uram, a teremtésben hibázik valami. Mezei Katalin, a komputer második saját költeménye. Lelki furdalásom van, mert későn indulok. Lelki furdalásom van, mert túl gyorsan megyek. Lelki furdalásom van, mert kényszerítve előzök. Lelki furdalásom van, mert elmegyek az iskola előtt, ahol a gyerekek tanulnak. Lelki furdalásom van, hogy másokra bízom őket, lelki furdalásom van, mert megint elfeledtem azt a bizonyos zökkenőt, lelki furdalásom van, mert piszkos a kocsi, mert az oldalán nem festettem le a rozsdás sérüléseket. Lelki furdalásom van, mert anyám háza előtt megállás nélkül elmegyek. Lelki furdalásom van, mert most se hoztam vissza a szilvás kosarat. Lelki furdalásom van, mert Pista kölcsönkönyvét otthon felejtettem. Lelki furdalásom van, mert nincs időm a könyvtári könyveket visszavinni. Lelki furdalásom van, mert nem hívtam fel a favágót. Lelki furdalásom van, mert nem telefonáltam a szerkesztőnek. Lelki furdalásom van, mert megint rágyújtottam. Lelki furdalásom van, mert nem hoztam magammal kekszet vagy kenyeret, hogyha fájna a gyomrom. Lelki furdalásom van, mert rendetlen maradt a konyha, mert nem pakoltam át a szekrényt, mert a tapétázás halasztódik, lelki furdalásom van, mert elfelejtettem az úttörőingeket kimosni, lelki furdalásom van, mert a ruhát nem tudtam a gépből kiszedni, lelki furdalásom van, mert nem írtam Győző bácsinak köszönő levelet, mert nem gépeltem le az elígért verseket. Lelki furdalásom van, mert nem adtam levarratni az üléshúzatot. Lelki furdalásom van, mert nem vettem olajat, mert Matyinak nem kaptam bicikli belsőt, nem kerestem pneumatkereket, lelki furdalásom van, amiért annyi lelki furdalásom van, és lelki furdalás idegesít, az idegesség a gyomornak árt, és akkor hiába szedek gyógyszereket. Lelki furdalásom van, mert hagytam kihűlni a meleg vizet, nem permeteztem le a muslicákat, nem vittem ki anyámat a vonathoz, mert nem találtam a korongecsetet, mert Katicának tornacipőt se vettem, mert nem mentem be a biztosítóba, mert megint tisztánítottam a szalvuszvizet, mert megint nincs erőm időben lefeküdni. Lelki furdalásom van. Mezei Katalin. Szerepek. Olvasom az ismerős írású cédulát az asztalon. Katikám, pörkölt és rizs van ma ebédre, melegítsetek levest is. Szedjetek hozzá paradicsomot, egyetek rendesen. Sietek, csók, anya. Hát így járt volna az anyám. És rizs meg hús, meg leves, paradicsom. Zavar csodálkozáson át jó érzés költözik belém. Megyek a jégszekrényhez, hiszen ebédet is hozott. Milyen fura, biztos vendége volt és megmaradt. És ekkor jövök rá hirtelen, hogy nem is anyám írta a cédulát, hisz én írtam ma reggel. S már nem is éhesen nyitom a frigidert, hanem a megszokott, rosszalló mozdulattal, hogy biztos nem tették vissza, vagy talán ki se vették, mert nem szeretnek enni egyedül. Mindig olyan rendetlenek. Mezei Katalin. Japán kakasunk halálára. Kati lányomnak. Ne hagyd a kertben azt, akit szeretsz. Védtelen, ne hagyjad kinn a kertben, ahol a macska zsákmányára les, ijesztő macska árnyék jár a kertben. De én is hányszor hagylak bennetek, kaput erőtlen kis vasnyelvre zárva. Szorongva várjátok a jöttömet. A ház körül kering a macska árnya. Jövök haza, pénzt, munkát, ennetek hozok, s noha tudom, hogy ez a rend, mégis napra nap addig rettegek, amíg körül nem fogtok idebent. Látod? Szerencsék véletlene minden. S száz szerencsét egy pillanat kiolt. Az előbb csendben aludt még a kertben, aki most macska karmok közt sikolt. Mezei Katalin, tedd jóvá! Hát persze, most csak ülött, áztatja a lábát a lavorban. De mi lesz, hogyha megázik a lába, aztán kiveszi és lépkedni kezd? Oda jön hozzám, és azt mondja nekem. Mit állsz itt? Mit lopod a napot? Eredj, menj, tedd jóvá a világon mindazt, amit a tél elrontott. És akkor mehetek a füveket, rügyeket bontogatni, míg csak minden újra zöld lesz. Az aztán a munka. Mit nem képzelsz? És csinálni egész nap, egész éjjel, menni, ahogy gömbölyödik a föld, ahol éppen mindig világos van, mindenütt bontogatni, húzogatni. Egyes egyedül. Mert volna, akivel elmegyek én a világ végére is. Oda különösen. Dolgozom akár éjjel, nappal. De nélküle nehéz. Márpedig az úr mindenhová csak engem szalaszt. Szó sincs arról, hogy mondjuk, na, és még kit vinnél magaddal? Mert akkor mégis más. Elvinném például az édesanyámat. Hogy amíg én a füvet húzogatom, ő vasalja ki a jeget a patakból, vagy metszele az égboltról azt a téli fekete felhőbundát. Végig futtatja az éghasán a jó éles ollót, azután kifordítja, ahogy a gereznáját húzzák le a nyúlnak. És világos lesz egyből. Rögtön megjön a kedvem még a tavak kiolvasztásához is. Pedig ahhoz, mennyit kell lehelni? Mezei Katalin még mindig tervez. Még mindig tervez, valamit akar velem az úr. Gyereknek tart, akinek jót tesz, hogyha tanul. Botladozom a valóság nehéz csizmáiban, pedig egy csigaházban megbújnék boldogan. Nem nézném földre szegzett szemmel az utakat, csak a papírt figyelném. Szabad lennék, szabad.
Mezei Katalin, te vagy. Te vagy a csillag és a levegő,
a kabóca hangok boltozata. És te vagy, aki elvezet haza, és meggyógyít, hogyha beteg vagyok. Te vagy a tűz, a víz, a vér. Te vagy a szó, és te vagy a csönd. Te vagy bennem, és te vagy odafönt, ahová kiméretlen út vezet. Te vagy a felhő és a televény, te vagy a nap, a hold, a lámpafény. Te vagy, ami éltet és kiolt. Te vagy az élő, és te vagy a holt. Te vagy a hitetlenségben a fájdalom, és a hitben a fájdalom. Te vagy. Te, láthatatlan parány, és te, nagy, fellegek arcával változó. Minden istenkép mögül te figyelsz, anyám szigora és apám szava. Te vagy a rég elvesztett nagyapa, s aki a hajszálhídon átsegít. Bárhová nézek, mindenütt te vagy. S voltál, amikor nem is láttalak, s leszel, amikor én már nem leszek. Amíg vagyok, vagyok te általad.
Irodalmi összeállítást hallottak Mezei Katalin, Kossuth Díjas költő prózaíró műveiből. A verseket Babócsai Réka, Dér Gabriella és Jakó Beáta előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Birincsik Márton volt.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. 14. Leó pápa homíliája hamvazó szerdán. Ne maradjunk a világ hamvai között, hanem térjünk meg, és építsük újjá magunkat. A Szent Atya fogadta a Krisztus légiója általános káptalanjának résztvevőit. Az imádság, az alázat és a belső szabadság útján haladjanak tovább. Döntés. Sajgó Balázs atya elmélkedése Nagybőjt első vasárnapjára.
Leó pápa hamvazó szerdán. Ne maradjunk a világ hamvai között, hanem térjünk meg és építsük újjá magunkat. 14. Leó pápa a nagybőjti út kezdetén a római Santa Sabina bazilikában mutatott be szentmisét. Bűneink felismerése a megtérés érdekében már a feltámadás előérzete és tanúságtétele. Azt jelenti, hogy ne maradjunk a hamuban, hanem keljünk fel és építsük újjá magunkat. Így a húsvéti szent három nap, amelyet a nagybőjti út csúcspontján ünneplünk, feltárja majd minden szépségét és jelentését. 14. Leó pápa szerint ezt követeli tőlünk a történelem és a keresztények lelkiismerete. Nevezzük nevén a halált, viseljük a jeleit, mint a hamu, de tegyünk tanúságot a feltámadásról. 14. Leó ezt hangsúlyozta első, pápaként bemutatott hamvazószerdai szentmiséjének homíliájában február 18-án szerdán délután az Aventinus dombon található Santa Sabina bazilikában. Ezzel megnyitotta a Leó pápa az egyház nagybőjti útját. felidézte Szent VI. Pál erőteljes proféciáját, amelyet 1966. február 23-án a Vatikáni Bazilikában tartott általános kihallgatáson a hamvaszkodás szertartásán mondott el a modern ember önszuggesztiójáról, saját meggyőződéseinek megerősítéséről és a hamvak apológiájáról, egy olyan kultúrában, amelyet az abszurd és a semmi metafizikája ural. Ma felismerhetjük az ezekben a szavakban rejlő proféciát, és a homlokunkra kent hamvakban érezhetjük egy égő világ, a háború által szétesett egész városok súlyát, a nemzetközi jog és a népek közötti igazságosság hamvait, a teljes ökoszisztémák és a népek közötti harmónia hamvait, a kritikai gondolkodás és az ősi helyi bölcsesség hamvait, a szentség iránti érzék hamvait, amely minden teremtményben ott lakozik, fogalmazott Leó pápa. A stációs liturgia az Aventinus dombon található Sant'Anselmo, Szent Anselm templomban kezdődött 14. Leó imájával. Kísérd jó indulatoddal, irgalmas atyánk, bűnbánati utunk első lépéseit, hogy a külső szabályok követését a lélek mély megújulása kísérje. Ezután került sor a bűnbánati körmenetre, a Santa Sabina bazilikához, amely során a szentek litániája hangzott fel. A templomban jelen voltak a Szent Anselm bencés szerzetesei, a Santa Sabina domonkos atyái, püspökök és bíborosok, valamint a hívek.
Il profeta Gioele ci ha raggiunti con la sua voce, che porta ciascuno fuori dal proprio isolamento.
Prédikációjában az első olvasmányra és Joel proféta felhívására utalva, népemet gyűjtsétek egybe, szent közösséggé legyen, a pápa emlékeztetett arra, hogy a nagyböjt ma is a közösség erőteljes időszaka. Tudjuk, mennyire nehéz összegyűjteni az embereket és népnek érezni magunkat, nem nacionalista és agresszív módon, hanem szeretett közösségben, ahol mindenki megtalálja a helyét. Valójában itt egy olyan nép formálódik, amely felismeri saját bűneit, vagyis, hogy a gonosz nem feltételezett ellenségektől származik, hanem megérintette a szíveket, a saját életünkben van jelen, és bátran kell szembenézni a felelősségvállalással. 14. Leó ezután hangsúlyozta, hogy a bűn személyes, de a valós és virtuális környezetben ölt testet, amelyet gyakran látogatunk. A bűn tényleges struktúráin belül, amelyek gazdasági, kulturális, politikai, sőt vallási jellegűek. Szembeállítani a bálványimádással az élő Istent, tanítja nekünk a Szentírás, azt jelenti, hogy merjük elfogadni a szabadságot és újra felfedezni egy kivonuláson, egy úton keresztül. Már nem bénulunk meg, nem leszünk merevek, és biztosak a pozícióinkban, hanem egybegyűlünk, hogy mozgásban legyünk és változzunk. Milyen ritka, hogy olyan felnőttekkel találkozzunk, akik megbánják bűneiket. Olyan emberekkel, vállalkozásokkal és intézményekkel, amelyek beismerik, hogy tévedtek, állapította meg Leó pápa. Majd rámutatott, hogy a fiatalok minden eddiginél jobban érzik a hamvazó szerda hívását, még a szekularizált környezetben is. Valójában a fiatalok azok, akik világosan megértik, hogy lehetséges egy igazságosabb életmód, és hogy felelősséggel tartozunk azért, ami rossz az egyházban és a világban. Ezért ott kell kezdenünk, ahol lehetséges, és azokkal, akik ott vannak, hívta fel a figyelmet a Szent Atya. 14. Leó pápa arra hívott, hogy érezzük át a nagybőjt missziós jelentőségét, hogy nyissuk meg az önmagunkon végzett munkánkat annyi nyughatatlan, jó akaratú ember előtt, akik Isten országának és az ő igazságosságának horizontján belül keresik az életük hiteles megújításának módjait. Joel proféta így buzdít minket. Miért mondják a népek között, hol van az ő Istenük? És ez a nagybőjti időszak a pápa szerint olyan megtérésekre, fordulatokra buzdít minket, amelyek hitelesebbé teszik üzenetünket. Ezzel a bűnbánattal a húsvéti szent három napban részt veszünk majd a halálból az életbe, a tehetetlenségből az Isten lehetőségeibe való átmenetben. Húsvét felé vezető utunk úttörői az ókori és a kortárs vértanúk, a nagybőjti stációk ókori római hagyománya, amelyek közül Szent Szabina stációja az első, nevelő jellegű. Utal mind a zarándokkénti útonjárásra, mind a vértanúk emlékeinél való megállásra, stáció, ahol Róma bazilikái épültek. Számtalan magról van szó, amelyek előkészítették a bőséges aratást, amelyet learathatunk. A nagybőjt, ahogy Máté evangéliuma is sugallja, megszabadít minket attól, hogy minden áron magamutogatók legyünk, és arra tanít, hogy ehelyett azt lássuk, ami születik, ami növekszik, és arra ösztönöz, hogy szolgáljuk azt. Így azok, akik titokban bőjtölnek, imádkoznak és szeretnek, a pápa szerint összhangban vannak az élet istenével. Ő hozzá forduljunk józansággal és örömmel, egész lényünkkel, egész szívünkkel. Zárta homíliáját Leó pápa.
A lui riorientiamo con sobrietà e con gioia tutto il nostro essere, tutto il nostro cuore.
Leó pápa Krisztus légiójához. Imádság, alázat és belső szabadság. 14. Leó pápa csütörtökön fogadta a konzisztórium teremben a Krisztus légiója általános káptalanjának résztvevőit. Legyenek hűek a kapott karizmához, és küldetésükkel szolgálják az egyházat. A vezetőket ne a kontroll vezérelje, juttassák érvényre a különbözőséget a közösség javára. Ehhez kölcsönös meghallgatás és felelősség, átláthatóság, testvéri közelség, valamint közösségi megkülönböztetés szükséges. Az általános káptalan végén fogadta a Szent Atya a Krisztus légiója kongregáció tagjait, akik ülésükön megválasztották új előjárójukat a mexikói Carlos Gutiérrez atya személyében.
Come la vida de todo instituto religioso, este es un tiempo de gracia.
Minden szerzetes intézmény életében kegyelmi időszak az általános káptalan, hiszen a közösségi megkülönböztetés és a Szentlélek meghallgatásának kiemelt helye. A Szentlélek továbbra is vezeti őket és támogatja a rájuk bízott küldetést, karizmájukhoz híven, melyet Isten ajándékaként folytatnak az egész egyház javára, kezdte beszédét a pápa. A Krisztus légiója történetében voltak fájdalmas és válságos időszakok is, állapította meg a Szent Atya, majd a közös lelki örökségről és apostoli buzgóságról beszélt. Mindez nem csak a múltra vonatkozik, hanem folyamatos megújulásra sarkal a jelenben is, az evangéliumhoz hűen. A karizma a Szentlélek ajándéka, melyet a szerzetes intézmény valamennyi tagja egyénileg és közösségileg is hivatott megtestesíteni, az egyházon és a társadalmon belül, melyet gazdagítanak a Regnum Christi lelki család révén. A különböző formák, stílusok, hangsúlyok a karizmán belül nem gyengítik az egységet, hanem gazdagítják azt, ezért nem kell félni a pluralitástól, hogy átláthatóbban és hívebben válaszolhassanak Isten hívására. Mint ahogy a család minden tagjának megvan a maga identitása és küldetése, így a pluralitás közöttük is a lélek termékenységét mutatja és erősíti a közös küldetést. A karizma a lélek ajándéka, mely az egyház megújulását és épülését szolgálja, ezért azt hálával kell fogadni. Ugyanakkor senki nem ura saját karizmájának, hanem őrzője és szolgálja. A szerzetesek életükkel az egyház és a világ javát szolgálják, így az általános káptalanon azon gondolkodtak, miként tudják ma kreatív hűséggel, karizmatikus intuícióval élni hivatásukat. A vezető választásra utalva a pápa a jó előjáró fogalmát így jellemezte. Nem uralom, hanem lelki és testvéri szolgálat, az elkísérés művészete. A közösségi életet Krisztusra kell irányítani, kerülve minden ellenőrzési formát, ami nem tartja tiszteletben a személyi méltóságot és szabadságot. A szerzetesi előjáró fő feladatai közé tartozik a karizma iránti hűség előmozdítása. Ehhez kölcsönös meghallgatás és felelősség, átláthatóság, testvéri közelség, valamint közösségi megkülönböztetés szükséges. A jó vezetés nem önmagára összpontosít, elősegíti a szubszidiaritást és a közösség valamennyi tagjának felelős részvételét. Leó pápa kijelentette.
La Iglesia vive hoy una intensa llamada a la sinodalidad, es decir, a caminar, escuchar y discernir juntos.
Az egyház ma erőteljes hívást él meg a szinodalitásra, vagyis arra, hogy együtt haladjon, meghallgasson, megkülönböztessen. A Krisztus légiója tagjai továbbra is az imádság, az alázat és a belső szabadság szellemében éljenek. Ne kövessenek önös vagy regionális érdekeket, ne keressenek pusztán szervezeti megoldásokat, hanem elsősorban azt, amit Isten akar szerzetesi családjuk és küldetésük számára, amelyet az egyház rájuk bízott. Leó pápa végül a guadalupei miasszonyunk oltalmába ajánlotta a kongregáció tagjait, majd szívből jövő apostoli áldását adta rájuk. Döntés. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Nagybőjt első vasárnapjára.
Egy embernek az volt a szokása, hogy minden este ugyanabban az időben leült, és egy percig csendben maradt. Nem mondott imát, és nem kért semmit, csak ült. Egyszer megkérdezték tőle, mit csinálsz ilyenkor? Az felelte, semmit, csak emlékeztetem magam, hogy nem én vagyok az Isten. Nem véletlen, hogy minden évben, a nagybőjti szentidő kezdetén, Jézus megkísértésének történetével indulok a pusztába, hogy emlékezzek arra, nem én vagyok az Isten. Nem kell messze vonulnom, csak saját pusztámat kell megteremtenem 40 napig, ahol csend van. Mert kikapcsolok minden külső zavaró eszközt, hogy meghalljam a belülről érkező hangokat, és megkülönböztessem azokat. Jézus példája alapján én is a Szentlélekkel indulok, az ő segítségét kérem, hogy ne tévesszenek meg azok a hangok és érzések, amelyek nem Istentől vannak. Elvonulni és csendben maradni. Istenre figyelni merész lépés. Mert a vele való együttlétből nem hiányzik a megpróbáltatás és a kísértés. Ezeket meg azért engedi meg, hogy megtisztuljak, és még inkább hasonlóvá váljak hozzá. Nem úgy, ahogy az elterelő érzések is hangok sugallják, hanem ahogy ő szeretné. Egyre inkább láthatóvá váljon az ő képére és hasonlóságára teremtett ember. Ez a csendben zajló megtisztulás fájdalmas, de ez az út vezet vissza ő hozzá. A megtisztulás csendben zajlik, mert a csendben először elterelő zajok vannak. A csend először zajos, hogy aztán lecsendüljön bennem minden. Az elterelő zajok és hangok kezelésében is Jézus mutatja az utat. Sőt, nem csak mutatja, hanem kiderül, hogy ő maga az út. Ha hozzá kapcsolódom, akkor felismerem az elterelő zajokat és hangokat, hogy a csendben halljam aztán a Szentlélek hangját, aki őt is vezette. Annak tudatában és tudatosításában indulok a pusztánba, hogy az ő hasonlóságára teremtett ember vagyok, tehát ő hozzá tartozom. Ezzel a tudattal lehet élni és visszaélni. Visszaélni akkor fogok, ha az elterelő zajokat és hangokat követem. Élni pedig akkor fogok, ha rendszeresen csendben maradok naponta. Naponta többször is. Ha ezt teszem, kizárdolok, hogy nagyon eltévedjek. Ha kiélezem figyelmem, megérzem jelenlétét, és ő rá figyelek. Jézus 40 napos bőjtölés után megéhezik. Rögtön jön a kísértő gondolat, amely, ha kívülről érkezik is, de benne játszódik le, megteheted, hogy a kövekből kenyeret teremts. Meg tudod tenni, jár ez neked. Jézus sokat nem alkuszik, nem elegyedik párbeszédbe, úgy is mondhatnánk még találóbban, nem táplálja magában azt a gondolatot, hogy kenyeret teremtsen, hanem Isten igéjével oldja meg a problémát. Sokszor akarok én is a kövekből pénzt, kenyeret teremteni, de teszem ezt úgy, hogy közben én magam kövesedem meg, mert nélküle, a Szentlélek nélkül élek, és eltávolodom tőle apró megalkuvásokkal. Amikor nem tudom, mit évő legyek, jó lenne felütni a Szentírást. Vajon mit szól Isten? Ez is lehet bőti gyakorlat. Minden reggel egy Szentírási részen elgondolkozni, s egy napig vagy hétig gyakorlatba ültetni. Mondjak le a saját akaratomról, s figyeljek arra, amit Isten akar tőlem. Nem attól éhezem igazán, hogy nincs elég pénz, hanem attól, ha elfelejtek Isten igéjéből élni. Tele a hűtő, üres a lélek. Tele a naptár, üres az ima élet. Tele a szám szóval, üres a szívem tartalommal. A második kísértésnél az elterelő hang idézi az írást. Ez már arra mutat, hogy lehet Szentírást olvasni úgy is, hogy közben nem akarok megváltozni. Legyen úgy, ahogy én akarom, s felhasználom Istent saját vallásosságom mutogatására. Jézus válasza világos, és segít nekem is. Ne kísérist uradat, Istenedet. Egy pap egyszer megkérdezte a minisztráns fiút, imádkozol minden nap? A fiú gondolkodott, majd így felelt. Amikor baj van, akkor igen. A pap mosolyogva ezt mondta, akkor te nem imádkozol, te vészcsengőt nyomogatsz. Isten nem vészcsengő. A harmadik kísértés már fájdalmas. Mindent megkapsz, csak ne Isten tedd az első helyre. Igazából nem térdelek le a sátán elé, csak mindig egy kicsit hátrébb teszem Istent. Majd, ha lesz idő. Majd, ha rendben lesz az élet. Majd, ha kevesebb gond lesz. De Jézus nem mondja majd később, hanem uradat Istenedet imád. Nem akkor, amikor már minden más kipipáltunk, hanem elsőként. Amikor pedig Jézus elküldi a sátánt, akkor jönnek az angyalok. Nem akkor, amikor alkudozik. Nem akkor, amikor kifogásokat gyárt, hanem amikor dönt. Én döntök?
Döntés. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Nagybőjt első vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Ékeli Zoltán. Gyászvers egy messzi légi katasztrófa hírére. Miért nem lehet, hogy azok, akiknek a gépük 10 000 méternél magasabb magasból zuhanni kezd, kiátszva a föld vicinális vonzerejét, egyszer s mint fölfelé zuhanjanak, föl, el ki a végtelen űrbe. És a további sorsukat immár ki nem fürkészett más naprendszerek fény vagy tűzözönében folytathassák, holmi személyiség átmenekítő létformában legalább, ha nem is üdvözülten, valami minden mennyeken túli mennyben, vagy akár poklokon túli pokolban, földi kis érdemeiknek, vagy bűneiknek még ott is isteni ülésrendje szerint. De jaj, az iszonyatos cafatok, nap mint nap, dzsungelben, sivatagban, s kültelki szeméttelepek közelében, a szanaszét hult testrészek azonosíthatatlan tömkelege, prédájául a klórmaszkos, csipeszes halott kémlők, s az életbiztosítók sanda tekintetének. Itt már semmi emberi nincsen. Isteni is annyi lehet tán, hogy zendül a zsoltár, egy távoli szívben. Legyetek porrá, kik porból lettetek.
Jékeli Zoltán egy távoli légi katasztrófa hírére című versét Blaskó Balázs előadásában hallották. Jékeli Zoltán magyar író, költő, műfordító, könyvtáros Nagy Enyeden született 1913. április 24-én. Édesapja Áprili Lajos volt. Középiskolai tanulmányait szülővárosában, a Bethlen gimnáziumban kezdte, majd a kolozsvári református kollégiumban folytatta, és Budapesten fejezte be. 1935-ben a Budapesti Egyetemen szerzett doktori fokozatot magyar irodalomtörténetből, művészettörténetből és művészetfilozófiából. 1935 és 41 között az Országos Széchenyi Könyvtár könyvtárosa volt. 1941 és 44 között a Kolozsvári Egyetemi Könyvtárban dolgozott. 1946-ban visszatért az Országos Széchenyi Könyvtárba. 1954 után szabadfoglalkozású íróként és műfordítóként dolgozott. A világirodalom nagyjai közül többek között Jean Cocteau, Dante, Eminescu, Goethe, Thomas Mann, Racine, Schiller, Shakespeare és Georg Tarkl műveit fordította. Jékeli Zoltán 1982. március 20-án hunyt el Budapesten.
A nap imája.
Szent Szilvanosz imája. Ha valaki engem megbánta te nevedért, azon életért, melyet te kívánsz tőlem, úgy fogom tekinteni, mint nékem vigaszt nyújtót. Ha valaki engem megbánt, úgy nézek rá, mint aki engem megáld. Engem, aki alázatos vagyok, és ezért megérdemlem, hogy kövessem ezt az utat. És remélem, megadod azt a kegyelmet, amit kérek, rátekintesz alázatosságomra, és ezért megbocsátod minden bűnömet. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!